Hallgassuk meg Isten igéjét úgy, mint az írva található Pál apostol Korintus beliekhez írott első levele, az első részének a 18-tól a 31. verséig terjedő szakaszban. Mert a keresztről szóló beszéd bolondság ugyanazoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk, Istennek ereje. Mert megvan írva, elvesztem a bölcsek bölcsességét, és az értelmesek értelmét elvetem. Hol a bölcs, hol az írástudó, hol e világ vitázója? Nem tette el bolondságá Isten a világ bölcsességét. Mivel tehát a világ a saját bölcsessége útján nem ismerte meg Istent a maga bölcsességében, tetszett Istennek, hogy az igehirdetés bolondsága által üdvözítse a hívőket. És miközben a zsidók jelt kívánnak, a görögök pedig bölcsességet keresnek, mi a megfeszített Krisztust hirdetjük, aki a zsidóknak ugyan megütközés, a pogányoknak pedig bolondság, de magunknak, az elhívottaknak, zsidóknak és görögöknek egyaránt az Isten ereje és az Isten bölcsessége. Mert az Isten bolondsága bölcsebb az emberek bölcsességénél, és az Isten erőtlensége erősebb az emberek erejénél. Mert nézzétek csak a ti elhivatásotokat, testvéreim! Nem sokan vannak köztetek, akik emberi megítélés szerint bölcsek, hatalmasok vagy előkelők. Sőt, azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében bolondok, hogy megszégyenítse a bölcseket, és azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében erőtlenek, hogy megszégyenítse az erőseket. És azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében nem előkelők, sőt lenézettek, és a semmiket, hogy semmiké tegye el valamiket, hogy egyetlen ember se dicsekedjék az Isten színe előtt. Az ő munkája az, hogy ti a Krisztus Jézusban vagytok. Őt tette nekünk Isten bölcsességgé, igazsággá, megszentelődésé és megváltássá, hogy amint megvan írva, aki dicsekszik, az Úrral dicsekedjék.
Urunk Istenünk, hálát adunk neked a keresztről szóló beszédért, és legfőképpen magáért a keresztért. Hálát adunk, hogy, és köszönjük neked azt, hogy meghaltál értünk, Úr Jézus Krisztus. És köszönjük azt, hogy a te halálod által mi a te néped lehetünk, hozzátartozhatunk. Hogy te valóban mindennel megajándékoztál bennünket, amihez az élethez szükséges, sőt, ami az örök élethez szükséges, hogy örök élettel ajándékoztál meg bennünket. Köszönjük, hogy itt lehetünk most ezen a mai vasárnapon, hogy együtt lehetünk, hogy együtt áldhatunk és magasztalhatunk téged énekekkel, imádságban. Köszönjük neked az igehirdetés ajándékát. Köszönjük azt, hogy a te beszédedet hallhatjuk és hallgathatjuk, és mindezek közben a te szent lelked jelenlétében lehetünk, és megtapasztalhatjuk azt, hogy te formálsz bennünket, hogy alakítasz, hogy bátorítasz, hogy vezetsz. Így áldunk és magasztalunk téged. Köszönjük azt, hogy olyan nevet adtál nekünk az Úr Jézus Krisztusban, amely név előtt minden térd meghajol, és így hajtjuk meg mi is magunkat te előtted, és áldunk téged. Áldunk téged a te jóságodért, a te szeretetedért, amivel elhalmoztál bennünket mindez idáig. És áldunk téged azért, mert te győztes király vagy, hogy te hozzád tartozhatunk, és a harcainkat veled együtt harcolhatjuk meg. Áldunk azért, mert szilárd alap vagy, mert te vagy a kőszikla. Így kérünk, hogy hadd kapaszkodjunk most beléd. Téged hívunk segítségül, Szentlélek Isten, hogy jöjj, legyél hozzánk közel. És áldjál meg bennünket a mi Isten tiszteletünkben. Amen.
Isten igéjét Máté evangéliumából olvasom. Máté evangéliumának az 5. részéből, a 13-tól a 16. versekig. Ti vagytok a föld sója. Ha pedig a só megízetlenül, mivel lehetne ízét visszaadni? Semmire sem való már, csak arra, hogy kidobják és eltapossák az emberek. Ti vagytok a világ világossága. Nem rejthető el a hegyen épült város. A lámpást sem azért gyújtják meg, hogy a véka alá, hanem hogy a lámpatartóra tegyék, és akkor világít mindenkinek a házban. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Amen. Nemrégen beszélgettem egy édesanyával, akinek a fia hitre jutott. És hát ez a kamasz fiú egészen új dolgokat kezdett otthon megélni. Meg egészen érdekes véleménye volt a dolgokról. Az egyik ilyen sokkoló véleménye az volt, amikor ő bejelentette, vagyis hát nem bejelentette, de beszélgettek ugye az élet nagy kérdéseiről, és azt mondta, hogy hát ő házasság előtt nem fog szexuális életet élni. És erre azért ledöbbent a család. Mégis hogy gondolod? A mai korban ez nem egészséges. Aztán voltak más dolgai is, amik sokszor tiltakozást váltottak ki a családból, és feszültségeket, és néha bizony komoly vitába is torkollottak ezek a dolgok. A nővére gúnyolta, hiszen hogy lehet 15 évesen így gondolkodni. Ennek ellenére, amikor én az édesanyával beszélgettem, az derült ki, hogy az édesanya valamit megérzett abból, amit a fia átél, és abból, hogy ez valami több, hogy az Istennel való kapcsolat valami olyan töbletet adott az ő gyermekének, amit ő nem ismer. És benne megfogalmazódott az a vágy, hogy ő is szeretné ezt az Istent megismerni. Ő nem így nőtt fel, nem tudja és nem érti, hogy miről beszél a gyermeke. Nem a gyermekének mondta ezt el, de elmondta valakinek, akitől segítséget várt. Mert a szíve mélyén mégis irigyelte. Ti vagytok a világ világossága. Amikor ezen az igén gondolkodtam, eszembe jutott a nagyapám története. Nagyapám egy olyan lányt vett el, aki nagyon komolyan kereste Istent, és valóban az ő jelenlétében élt, akinek az élete sugárzott. De beteg volt. És nagyapám nagyon szerette őt. De nagyapám nem foglalkozott Istennel. Keményen dolgozott, élte az életét. És izgult a fiatal feleségéért. Nem emlékszem pontosan, 2 vagy 3 évet tudtak együtt élni, mert a felesége meghalt. Gyermekük sem született. És a nagyapám élete összetört. De a felesége halála után elkezdte keresni azt az utat, amit a felesége járt. És egyszer egy búzamezőn keresztül haladva Isten megállította és megszólította, és megismerte az ő kegyelmét. A felesége nem érhette meg ezt. De nagyapám megismerte az Isten kegyelmét, majd újra megnősült, 9 gyermeke lett. És ő volt ott a környéknek az egyik ilyen úgynevezett paraszt prédikátora. Járta a környező falvakat, még többen mentek hozzá hallgatni a keresztről szóló evangéliumot, ami bolondság azoknak, akik nem hisznek benne, de nekik, akik hiszünk benne, Istennek az ereje. Mert volt valaki, akinek az élete világosság volt számára, akinek az élete utat mutatott számára, és megtalálhatta a kegyelmet. A felolvasott igében Jézus követőire néz, és azt mondja, ti vagytok a világ világossága, ti vagytok a föld súlya. Kik a világ világossága? Kikről mondja ezt Jézus? Mit jelent a föld súlyának lenni és a világ világosságának lenni? És hogyan lehetséges ez? Ezt a három kérdéskört vizsgáljuk meg. Kik tehát azok, akikről Jézus ezt mondja, ti vagytok a világ világossága? Jézus ezt a boldog mondások után mondja, amelyben megmutatja a boldogság új útját. A boldog mondásokkal foglalkoztunk a gyülekezeti hetünkön estéről estére. Kik a boldogok Jézus szerint? A lelki szegények, mert övék a mennyek országa. Akik szomjaznak lelkileg Isten után, akik érzik azt, hogy rászorultak, és ezért hozzáfordulnak. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Boldogok azok, akik még tudnak sírni a gonoszság és a bűn miatt, ami akár bennünk van, akár körülvesz bennünket. Boldogok azok, akik még éreznek, mert ők megvigasztaltatnak. Boldogok a szelidek, akik látják a láthatatlant, akiknek az erejük Isten erejéből táplálkozik, és ezért legyőzik indulataikat. Ezért szelíd szeretettel tudnak megnyilvánulni az adott pillanatban. Boldogok a szelidek, mert ők öröklik a földet. Boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra. Jézus Krisztus az igazság. Boldogok azok, akik őrá vágynak, akikben az első szeretet nem aludt el, hanem továbbra is vágyakoznak utána, és növekednek benne, mert ők megelégítetnek. Boldogok az irgalmasok, akik Isten szeretetével, az ő szemével látják a testvért, a másik embert, és az Isten szeretetével lépnek hozzá. Éltető szeretet ez, amely nem csak a másiknak hoz életet, hanem annak is, aki ezt adja. Boldogok az irgalmasok, mert irgalmasságot nyernek. Majd boldogok a tiszta szívűek, az osztatlan szívűek, akik Jézus tiszta szívét kapták, a saját összetört, bemocskolódott szívük helyett. Boldogok a tiszta szívűek, mert meglátják az Istent. Boldogok, akik békét teremtenek, akik az ő jóságát megtapasztalva ezt továbbadják, akik az ő békességéből élve maguk is a békesség követei és hordozói, mert ők Isten fiainak neveztetnek. Boldogok, akiket az igazságért üldöznek, hiszen Jézus követésében mindig ott van a feszültség. Azzal a világgal való feszültség, amit János sötétségnek hív. Mert Jézus a világosság a sötétségbe jött, de a sötétség nem fogadta be őt. És ha őt üldözték, akkor követőit is üldözni fogják. Boldogok, akik még ebben is kitartanak Jézus mellett, akik még az üldözést és a szenvedést is vállalják, akik erre is tudnak igent mondani, mert övék a mennyek országa. Mielőtt tehát Jézus azt mondaná, hogy ti vagytok a világ világossága, és ti vagytok a föld sója, megmutatja a boldogságnak az útját. Boldogság, ami az Istenből való, vagy az Istennel való megbékélésből fakad. Gyökösi Endrének van egy kis könyvecskéje a boldog mondásokról, mindenkinek szeretettel ajánlom figyelmébe, és ennek a bevezetőjében írja le, hogy olyan sok élettel találkozott, akiket a félelem, a kisebb rendűségi érzés, és más elutasítottság érzés, más ilyen dolgok megnyomorítottak, és kereste az utat, hogy hogyan lehet ezeket az embereket a boldogság felé vezetni. Hiszen amíg ezek az érzések uralkodnak felettünk, addig nincsen igazán boldogság az életünkben. És amikor ezt az utat kereste, és egyre több ilyen emberrel találkozott, akkor egyszer csak ráakadt a boldog mondásoknak az útjára, amiben Jézus egy egészen más utat tár az ő követői elé. Az ő követésének az útját, a boldogságnak egy egészen más útját, mint amit mi úgy a hétköznapi életből ismerünk. És ezt találta a titok nyitjának. Ez az a boldogság, amit föl lehet kínálni embereknek, akik boldogságukat nem találják és elveszítették. Jézus követésében, a Jézussal való növekedésben az Isten boldogsága árad ki az életünkben. És elvégzi Isten lelke a lehetetlent, hiszen büszkeségünket alázottá, érzéketlenségünket, durvaságunkat szelítséggé, önzésünket irgalommá, önigazságunkat az igazi igazság iránt való szomjúsággá, háborgó természetünket békességre igyekvővé változtatja. Ez a boldogság. Még akkor is, hogyha üldöznek. Kik lehetnek tehát a föld sói és a világ világossága? Nem a tökéletesek, akik semmi rosszat nem követtek el. Hiszen akkor itt fel is állhatnánk, velem az élen kisétálhatnánk a templomból, ha ez csak a tökéleteseknek szólna. Nem is a nagy tudásúak, akik tudásuk fölényével bárkit, vagy legalábbis sokakat meggyőznek az igazukról, akikre sokan felnéznek. Sőt, nem is a nagy hatalmúak, vagy befolyásos pozícióban lévők, akik szeretnek irányítani, akikre sokan odafigyelnek. Jézus szerint azok a boldogok, és azok válnak a világ sójává és világosságává, akik megízlelték Isten országának a valóságát, akik kimertek lépni ennek a világnak a törvényei alól, és így a világ bolondjaivá válva elfogadták a megfeszített Krisztus evangéliumát, az Isten erőtlenségét, amely erősebb az emberek erejénél. Nézzük hát, hogy akkor mit jelent a föld sójának és a világ világosságának lenni. A só ma egészen mást jelent, mint régebbi korokban. Hihetetlen érték volt a só, fizetőeszköz, sőt, zsold. Az Ószövetségben többször van így, hogy aki a király sóját eszi, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy a királytól kapja a fizetését. A só az, ami ízesít. Ezt a tulajdonságát most is használjuk. A só, ami tartósít, megakadályozza a romlást, és fertőtlenít. Tegnap pontosan egy beszélgetést hallottam a rádióban, ami régi magyar várakról szólt, és Husztvárával kapcsolatban volt a sókockákról szó, hogy ott is bizony a zsoldosokat sóval fizették, vagy a kutakba sókockát dobtak, és ettől nem lett finomabb a víz íze, de fertőtlenítette azt. Az Ószövetségben a sót még az áldozatok bemutatásánál is használták, szinte minden áldozatot sóval együtt mutattak be. Ezért a templomban volt egy kamra, ahol a sót tartották. Sokat gondolkodtak írásmagyarázók azon, hogy miért mondja azt Jézus, hogy ha a só megízetlenül elveszíti az ízét, akkor már semmire nem jó, csak arra, hogy kidobják és eltapossák az emberek. Aztán valaki rábukkant arra, hogy ez a só, amit a templomban tartottak, a Holttenger környékéről hozott iszap talaj volt, ami tulajdonképpen nagyon erős sós tartalommal rendelkezett. És hogyha a nedvesség érte, nem sokkal Jézus fellépése előtt történt egy ilyen eset, hogy a templom kamrájában raktározott sót valamilyen módon nedvesség érte, és a só kioldódott belőle, és maradt az a fehér iszap, aminek már nem volt sótartalma. És ekkor gondolkodtak, hogy mit csináljanak vele. Hiszen ez a só már valamilyen mértékben szent, hát az Isten hajlékában volt. De hát mégis használhatatlan, mert arra, hogy az áldozatokhoz továbbra is azt a sót használják, ami már nem só, ugye annak nincs értelme. És akkor született az a megoldás, hogy a külső udvarra terítették le. És az emberek eltaposták, az emberek jártak rajta, ezzel töltötték fel az udvart. Ti vagytok a föld sója. Hordozunk tehát valamit, ami ízt ad, tartósít, megszentel. Ez az Isten dicsőségének a keresése, az ő akarata szerinti élet. Ugye ismerjük azt az igét, amikor azt írja Pál, hogy a hitetlen férj megszentelődik a hívő felesége által. Vagy azt a példát az Ószövetségből, amikor Ábrahám egyezkedik Istennel, aki el akarja pusztítani Sodomát és Gomorát, és azt kérdezi, ha 50 igaz ember van abban a városban, vagy ezekben a városokban, akkor is elpusztítod? Nem. 50 igazért megtartom. És így alkudozik Ábrahám egészen, még eljutnak a 10-ig. És ha 10 igaz embert találsz ott, akkor is megtartom. De Isten nem talált 10 igaz embert, akiért megtarthatta volna Sodoma és Gomora városait, és így elpusztultak. Keresztényként, Krisztus követőjeként sónak lenni azt jelenti, hogy fölvállaljuk azt az ízt, azt a tartalmat, erőt, amit kaptunk. És ez tulajdonképpen, ez a kép rámutat arra is, hogy milyen nagy szakadék van a világ és a Krisztus követői között. Igenis, különbség van a romlandó hús között, meg a só között, amivel, hogyha bekenjük ezt a húst, ugye régen nem volt hűtőszekrény, fagyasztó meg végképp nem, hanem a sóval vastagon kenték be például a húst, és így tudták tartósítani. Különbség van közötte, és nem lehet összemosni ezt a különbséget. Ha só olyan akar lenni, mint a hús, vagy beleolvad, vagy hasonul hozzá, elveszíti az értelmét, elveszíti a jelentőségét, és elmulasztja teljesíteni a feladatát. A különbséget, ami Krisztus követéséből fakad, és a világ gondolkodásából, nem szabad csökkenteni, és nem szabad harmonizálni, hanem ez felelősség. Egy olyan világban Krisztust követni, amely nem Krisztust követi, amely nem Isten országának a rendje szerint él, amely nem Isten törvényét követi. És ezt megélni a családban, az iskolában vagy munkahelyen, és a gyülekezetben is. Nem beolvadni, nem hasonulni, nem megfelelni, hanem felvállalni azt, amit kaptam. A csillagponton voltunk többen a gyülekezetből, ez a nagy országos református ifjúsági találkozó volt, és az egyik lelkész kollégával beszéltem, aki most nem tudja, hogy mire hazamegy, még lesz-e állása, vagy sem. Ugyanis templom tatarozásba szeretnének kezdeni, és a presbiterek nagyon jó megoldást találtak, hogy hogy lehetne nagyon komoly összeget spórolni, hogyha mindent áfamentesen csinálnának. És erre a lelkész azt mondta, hogy ez nem megy. Én ezt csak becsületesen tudom végigvinni. És akkor hivatalosan kell csinálnunk. Nem tudom, hogy mi lesz a történet vége. De egy hihetetlenül nagy feszültség, amit a gyülekezeten belül kellett fölvállalnia. Vagy eszembe jutnak azok a barátaim, akik Kárpátalján egy olyan faluban laknak, ahol nagyon kedvező domboldalak vannak a szőlőtermesztéshez. És évtizedeken keresztül ők is, nem is évtizedeken keresztül, amikor visszakapták a földjüket, tehát kb. 10 éven keresztül ott volt a szőlő, amiből a maguk kis házi bora azért ugye megérett, megtermett, és hát kik veszik meg ezt a házi bort? Hát a faluba azok az emberek, akiknek a sajátjuk nem elég. És miután hitre jutottak, eljutottak az iszákos mentő misszióba, néhány falusi embert, aki tényleg küzdött az alkohol problémájával, elvittek oda, és ott megszabadultak. És amikor hazamentek, akkor egyszer csak rájöttek, hogy hát ki veszi meg az ő borukat? Hát a falu alkoholbetegei. És akkor mit csináljanak ezzel? És emlékszem arra, hogy milyen nagy dilema volt számukra, hogy hogyan dolgozzák fel a szőlőt, vagy egyáltalán mit csináljanak vele, mert érezték, hogy tovább ezt így nem csinálhatják. Amikor ők iszákos mentő misszióba viszik az alkoholbetegeket, Krisztus szabadításának az útját megmutatni nekik, akkor ugyanakkor azoknak, akik még nem szabadultak, nem járulhatnak hozzá a megkötözöttségükhöz azzal, hogy árulják a borukat. Igen, a föld sójának lenni jelenti azt, hogy az ember abban a környezetben, amiben él, fölvállalja ezt a feszültséget, és vállalja a másságot, ami sokszor a világ szemében megbotránkoztató, sőt, bolondság. Hát a mai világ nem így működik. Ez bolondság. És mégis ezt jelenti a föld súlyának lenni, hogy fölvállalom ezt a másságot. Fölvállalom ezt a bolondságot Krisztusért. Egy írás magyarázó mondta, hogy amikor Jézus ezt a mondatot mondta, lehet, hogy félszemmével az esszínusokra sandított, akikről tudva levő, hogy az Isten törvényét keresték és követték, de félrevonultak. Kivonultak a pusztába. Egyedül az ők is közösségükbe élték meg ezt a tökéletes igazságot és hitet, és gyakorlatilag semmilyen hatással nem voltak a társadalomra. Hát amikor Jézus azt mondja, hogy ti vagytok a föld sója, akkor nem arra hív, hogy mi magunkat tartósítsuk, és a kis lelkünket mentsük meg, hanem hogy legyünk jelen abban a világban, amelyik a pusztulás felé halad, amelyik erjed és rothad, mert nem Isten akarata szerint él, és mi legyünk a föld sója, aki által az Isten akarata mégis jelen van ebben a világban, akik fölvállalják ezt a másságot. És mind a mellett, hogy a világ ereje és hatalma sokkal nagyobbnak tűnik, mint a mi kis gyenge másságunk vagy ellenállásunk. Tudnunk kell, hogy emögött a másság mögött Krisztus ereje és hatalma van. Hát gondoljunk bele, amikor Jézus mondja ezeket a mondatokat a körülötte álló halászokból, meg mindenféle akkori, akkor emberéből álló csapatnak. Azt mondja, ti vagytok a föld sóját, mekkora nagy a föld, és milyen hatalmas a római birodalom. Kik vagyunk mi? És most, ha visszanézünk, mégis azt láthatjuk, igen, ők lettek a föld sója. Hiszen a kereszténység 2000 évvel később is él, és valójában behálózza lassan az egész földet. Engedelmességet vár csupán Jézus. Aztán azt mondja, ti vagytok a világ világossága. A világosság ugye megvilágítja a sötétséget. Többször olvassuk a világosságról azt, hogy ez ige, Isten igéje a világosság. Lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága. Aztán Jézus saját magáról is mondja ezt, hogy én vagyok a világ világossága. Vagy János mondja róla, hogy a világosság a sötétségbe jött, de a sötétség nem fogadta be őt. És az igéről beszél, az élő igéről, aki Jézus Krisztus. Jézus itt a követői felé fordul, miután elmondja, hogy boldogok, ha az Isten akarata szerint élnek, és engedik az ő lelkének a munkáját az életükben, ha őt követik. Aztán azt mondja, hogy ti vagytok a világ világossága. Emlékszem arra az esetre, amikor még Kárpátalján szolgáltam, és hát tudjuk, hogy ott a közvilágítással azért gondok vannak. Tehát nagyon sokszor egyáltalán nem volt a falvakban semmilyen világítás. Sőt, áramszünet is nagyon sokszor volt, tehát még a házakban sem volt olyankor fény, és Munkácson is, az utcákon, hát gyakran volt abszolút sötét. Tehát, hogyha az ember beszállt este az autóban, de akkor természetes volt, hogy hát fölkapcsolta a lámpát, és elindult. És ez nagyon drasztikus volt a különbség. Ezek után, amikor hazamentem Debrecenbe, a fény árban úszó városban, akkor nem egyszer előfordult velem, hogy este elindultam, és nem vettem észre, hogy nem kapcsoltam föl a lámpát az autón, mert olyan világos volt, hogy egyszer, hát láttam. És ez tulajdonképpen csak arra egy példa, hogy amikor Jézus azt mondja, hogy ti vagytok a világ világossága, akkor arról a fényről beszél, ami a sötétségben világít. Ami megvilágítja az utat, megvilágítja a tárgyakat. Amikor világít a fényforrás, akkor tulajdonképpen nem a fényben nézünk, hanem a fény segítségével látunk. Minél nagyobb a sötétség, annál nagyobb a jelentősége, még akár egy gyengén pislákuló mécsesnek is. De ez a sötétség nem válik azáltal világossággá, hogy megjelent benne egy fényforrás. Mert nem fogadja be, és nem azonosul vele. Hát ez az a világítás, amire Jézus követői hivatottak. Ti vagytok a világ világossága. Hogy megmutassátok az utat, ami a kegyelemhez vezet, az atyához vezet. Sokszor panaszkodunk, hogy tehát akkora sötétség körülöttünk. Igen, tehát éppen ezért van szükség a világosságra, hogy mi a világosság követeiként, a világosság gyermekeiként éljünk a sötétségben. Szintén most a Csillagponton találkoztam egy volt osztálytársammal, akivel nem voltunk különösen barátok. Most a beszélgetésben kiderült, hogy ő mi kifejezetten haragudott is rám. Hiszen én már gimnazistaként is Isten gyermekeként éltem. és őt követtem, és hát, mint ahogy egy fiatal Krisztust követi, minden hibával és esetlenséggel együtt, azért az ő akaratát kerestem, és ez őt írtóra irritálta. Szembesítette őt azzal, hogy ő ezt nem teszi, és nem is akarja tenni, vagy akarja a szíve mélyén, de nem tudja felvállalni. És egy ilyen konfliktus volt benne, volt olyan barátja, aki ráadásul most utólag kiderült velem, példálózott neki, szóval ez neki már azért sok volt, és elég volt. És igyekezett messziről elkerülni. És most 18 év után, amikor találkoztunk, és az életében olyan problémák és nehézségek vannak, amit nem tud megoldani, akkor ezzel kezdte a beszélgetést. Nézd, én téged nem szerettelek, haragudtam rád, de azt mindig láttam, hogy te a te életedben ott van Isten, és most segíts, mert szükségem van erre az Istenre, akit te ismersz. 18 év után én nem gondoltam, hogy az én életem világítana. Én csak éltem a kis kamasz küzdelmes életemet, Istent próbálva követni. Megdöbbentő, amikor az ember ilyen visszajelzést kap, és Isten mégis használja abban, hogy mások megismerhessék őt. Ti vagytok a világ világossága. Hogyan? Hogyan válhatunk a föld súlyává és a világ világosságává? Jézust követve, életünk, cselekedeteink és szavaink által. Ami ebben az igében nagyon fontos, hogy észrevegyük, ez nem egy felszólítás. Nem azt mondja Jézus, hogy legyetek a föld súlya, legyetek a világ világossága, hanem azt mondja, hogy ti vagytok a föld súlya, ti vagytok a világ világossága. Nem erre kell hát koncentrálnunk, hogy hogyan világítunk, hogy milyen fényességet árasztunk, hanem Jézusra kell koncentrálnunk, és arra, amit ő az életünkbe ki akar munkálni. Pál apostol írja, hogy miközben fedetlen arccal szemléljük az Úr dicsőségét, mindannyian ugyanarra a képre formálódunk át, dicsőségről dicsőségre. Tehát a só létforma és a világosság az nem teljesítés. Nem kell méricskélnünk, hogy hogyan hatott a másikra, és hogyan hat. Nem a körülöttünk levők reakciói a mértékadóak. És nem kell egymáshoz sem hasonlítgatnunk magunkat. Fú, a másik milyen nagy világosság, én meg csak itt pislákulok, én nem hatok senkire, vagy én jobban hatok, lám milyen okosat mondtam, és milyen alázatosan cselekedtem, és hú, hát ennek milyen nagy hatása lehet. Nem ez a feladatunk, hogy így emberi viszonylatokban méricskéljük magunkat, és nézegessük a fényünket, vagy a sótartalmunkat, hanem a figyelmünk középpontjában Krisztus kell, hogy álljon. Ő a szeretet útján vezet. És megmutatja, hogy miben, hol és hogyan kell leküzdenünk önmagunkat. Valamikor a kényelmünket kell leküzdenünk, vagy a saját igazságunkat. Máskor meg pontosan a félénkségünkkel, vagy a megfelelési kényszerünkkel kell küzdenünk, hogy ki tudjunk állni az ő igazsága mellett. Viski Ferencnek van egy könyve, az Anti című könyve, amiben a sógoráról ír, aki egy egyszerű parasztbácsi volt. De megismerte az Isten kegyelmét és szeretetét, és minden nyomorúsága között is, tehát ő már volt börtönben, hazakerült, és a falu őt akarta megválasztani T.S. elnöknek. Na hát azért ez a kommunizmus alakulásának egy nagyon intenzív szakaszában egy ilyen gyülekezetbe járó, hitét aktívan megvalló TS elnök, hát elég problémás volt, de a falu annyira egységesen őt akarta, hogy a felső vezetők is elkezdtek vele tárgyalni. És döbbenet, amilyen őszintén és egyszerűen ő azt mondja, hogy jó, vállalom, de én először mindig Istennek fogok engedelmeskedni. És ami ezzel összhangban van, abban engedelmeskedek a felülvalóknak is. A pártban nem volt hajlandó belépni. Amikor arra kényszerítették őket, ugye, hogy minden nap dolgozzanak, ő a vasárnapot akkor is szabad napnak adta. Amikor a templomnak a tornyát föl kellett építeni, akkor azt mondta, hogy hát mi adtuk be ezeket a traktorokat, meg eszközöket, hát együtt építenénk a faluval a templomtornyot, nem? Hát akkor együtt építsük a TS-szel, és fölépítették együtt a templomtornyot. Olyan dolgokat csinált, amik döbbenet, hogy milyen bátorsággal ezt végigcsinálta. És annak a falunak a TS-ének ez volt a legvirágzóbb időszaka. Aztán, hát igen, azért egy idő után mégiscsak a börtönbe végezte, de éveken keresztül ő Krisztusról beszélt az életével, a döntéseivel, és meg is vallotta, ha erre rákérdeztek. És Krisztus kihozta őt a börtönből, és igen hosszú élettel ajándékozta meg, és ő világosság és só volt a környezetében. Ez a világ bolondjai létforma. Követni Jézust az erőtlenség erejében, mert a Krisztus erőtlensége erősebb minden emberi erőnél. Az az erő, amely legyőzi és odaadja önmagát, hogy másoknak életük legyen. A kívülről, a világból jövő nyomás, vagy erőszak és félelem, ami tényleg az embert lebénítja, vagy tehetetlenség érzését hozza ki, vagy a világban levő boldogság ideák között a boldog mondások ereje tart meg. Hogyha a Krisztus a fókusz, ha ő az irány, hogyha növekedünk az ő követésében, a tanítványságban, ez a kulcs a boldogsághoz, és akkor leszünk só és világosság, akik az Isten dicsőségére élnek. És akkor tapasztaljuk meg ennek az igének a valóságát, hogy úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Amen.
Imádkozzunk. Mennyi atyánk, olyan jó lenne a erősekhez, a gazdagokhoz, a hatalmasokhoz tartoznunk. Olyan sokszor vágyunk arra, hogy az erősekkel lehessünk itt a világon. És annyira rossz az sokszor, hogy úgy érezzük, hogy mi gyengék vagyunk, védtelenek, bolondok, buták, szegények. De mégis, hadd tekítsünk a te keresztedre, és hadd lássuk azt, hogy mi a te kereszted által erősek lehetünk, gazdagok, boldogok, és akár bolondok is lehetünk a világ szemében, mert téged megnyertünk, te kegyelmedet megkaptuk. Mennyi atyánk, olyan sokszor ízetlenek és sötétek vagyunk a körülöttünk lévő emberek között. Olyan sokszor nem képviselünk téged, olyan sokszor megszégyenítünk téged, a te keresztedet. És te mégis minden nap, minden órában, minden percben kegyelmet adsz nekünk, hogyha kérjük tőled, mindig vársz minket, hogyha hozzád fordulunk. Neked az a terved volt velünk, hogy mi képviseljünk téged a világban, még ha ez bolondság is talán, és butaság is talán az emberek szemébe, és talán még a mi szemünkbe is. De te neked ez az akaratod, és te ez adsz nekünk erőt, add szent lelket. Kérünk azért, hogy tégy minket nyitottá, tégy minket készé arra, hogy ezt befogadjuk, és tényleg lehessünk világosság és só erő a világban. Urunk, hozzád fordulunk most is, hogy erősíts minket. Hogy tényleg a te kereszted, a te kegyelmed, a te bűnbocsánatod legyen az ereje a mindennapjainkban. Akkor is, amikor nagyon nehéz és nagyon nagy sötétség vesz minket körül. És akkor is, amikor talán nem érezzük ezt, és ellankad a figyelmünk, és úgy érezzük, hogy minden rendben van, és talán még büszkék is vagyunk magunkra, hogy milyen jól csináljuk. Akkor kérünk, hogy figyelmeztess minket, hogy csak rád nézzünk, és csak rád tekintsünk. Így könyörgünk hozzád a gyülekezetnek a inkubátor programjáért is, ami hamarosan elkezdődik. Kérünk azért, hogy ez valóban a te kereszted erejével, a te erőddel zajlódjon, de majd minél több ember meglássa azt a bolondságot, amiben az igazi erő van, azt az erőtlenséget, amiben az igazi hatalom van. Könyörgünk azért, hogy áld meg ezt a szolgálatot, és kérünk azért, hogy vigyázz ránk, tarts minket kegyelmedben és erődben minden nap, hogy ne tévedjünk el a te utadtól. Ámen. Most hadd forduljunk hozzá csendes imádságunkban. Urunk, te itt tanítottál minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.